Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Láttam egy Trabantot a Balatonon, mint a régi szép időkben. És ahogy körbejártam, az volt az érdekes, hogy a Trabant hátoldalán ott volt az ország jelzése. DDR, vagyis Deutsche Demokratische Republik, Német Demokratikus Köztársaság. Fiatal hallgatóknak mondom, hogy a Német Demokratikus Köztársasága kettéosztott Németország keleti fele, a szovjet rész, ha úgy tetszik, egy erősen diktatórikus állam. És akkor azon tűnik, ja, és a Trabant pedig ennek az államnak az egyik autótípusa, amely szemben a nyugati országrész autóival, ahol négy ütemben tudták csak megoldani a problémákat, hogy az autó menjen, itt két ütemben tudták összesűríteni. Na de, a dolog lényege mégis az, miért írja ki valaki, vagy miért hagyja ott az autója hátoldalán, hogy DDR? Nosztalgia, vicc, ez egy geg volt, vagy mind egyszerre? Na, nem biztos, hogy erről hosszan beszélünk majd a rádióban, itt a következő percekben, de arról, hogy Németországban mi a helyzet, hogy mi várható a tartományi választásokon is, a kelet és a nyugat mennyire lett egységes, arról biztos szó esik. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Prőle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programigazgatóját, volt berlini nagykövetet.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
Kezdjük a fontos kérdéssel. Volt Trabantja?
Nem volt. Igazából volt egy álmom.
Egy Trabant?
Egy Trabant kombi, bevallom őszintén. Ugye nekem boldogulti fiúkoromban egy középiskolai zenekarral sikerült Ki mit tudott nyernem 1983-ban. Ez egy Dixieland zenekar volt, a Stúdium Dixielandnek hívták, és hát természetesen a zongoristának állandó problémája az, hogy van-e hangszer az adott helyszínen, vagy nincs hangszer, és sok helyen nem volt, és ezért aztán nekem sikerült a nyugati rokonok segítségével egy nagyszerű Yamaha elektromos zongorát
beszereznem. A Német Szövetségi Köztársaságból.
Németországi Szövetségi Köztársaságból, mert ez egy, ugye ez volt a hivatalos neve, majd talán beszélünk róla, hogy miért. És hát ezt valahogy szállítani kellett, és az egyetlen olyan elérhető autó, amiben ez befért volna úgy, hogy talán nem lóg ki a zongora fele, az egy Trabant kombi lett volna, ami ráadásul akkor még ilyen szép sárga színben is.
Fantasztikus lehetőség lett volna.
Tehát azért csak azt szeretném mondani, hogy ugye mindent a maga korában kell megítélni, ma már nyilván nevetünk ezen a Trabanton, valaha emberek évtizedekig vártak rá, hogy a Merkur kiutaljon nekik.
A Warburg kombi is jó lett volna egyébként.
Az sokkal
nagyobb.
Jobb lett volna, de az a non plus ultra volt.
Hát
az
már kétszer annyiba
álmuk
került.
Ne tovább, egy Warburg turist, igen.
Na most, ha egy picit Németországra térünk, amikor...
Pedig szívesen beszélnék a zenei pályafutásomra. Hát bármi, nem majd ezt Juhász előd műsorán.
De ha Németországról beszélünk, amikor Kelet-Németországban, vagyis az NDK-ban a Trabant volt az álom, és vártak rá 5 évet, hogy megkapják, a közben a nyugati ország részben már mindenféle egyéb menő márkák léteztek, és elérhetőek voltak az ottani polgárok számára. Ez a különbség, ez ma, hogy néz ki?
Ugye ez egy valóban végtelenül érdekes kérdés, és többféle évforduló is kapcsolódik ehhez, hiszen 1961-ben építették föl a berlini falat. Tehát az is ugye ezekre a napokra esik, ugye, ami mégiscsak egy 65 éves évforduló, és ugye a nemrég volt a páneurópai pikniknek az évfordulója, és hát most lesz hamarosan ugye a falomlásnak az évfordulója, ami szeptember 11, illetve nem a falomlás, mert az november 9, amikor Magyarország kiengedte 89-ben a kelet-német menekülteket. Tehát ugye volt két német állam is. Az imént beszéltünk arról, hogy miért rossz az, amikor német szövetségi köztársaságot mondunk. Ugye a nyugat-német alapító atyák, Konrad Adenauer és társai fejében az volt, hogy van egy egységes Németország, tehát van egy német nemzet. hogy ennek hol húzódnak pontosan a határai, ez egy komoly kérdés, és ugye ez is voltak éppen csak 89-90-ben oldódott meg, mert ugye az Oder-a-Neisse vonal
a
keleti határnak az elfogadása, az végül is a rendszerváltással következett be, de a lényeg az, hogy és azért mondjuk, hogy németországi szövetségi köztársaság, hiszen ezzel azt akarta kifejezni az Adenaueri politika, hogy a szövetségi köztársaság az a nagy Németországnak csak egy része. Tehát ők Németország részének tekintették az NDK-t is, és nem véletlen, hogy a Bild-Zeitung, ugye, ami egy nagyon konzervatív újság volt, akkor mindenképpen, most is voltak épp abba az irányba hajlik, de ők a DDR-t mindig idézőjelbe tették. Tehát, minthogyha ez nem is létezne, hanem ez az egységes Németországnak egy ilyen furcsa része.
És ennek része volt az a politika is, hogy amikor létrejött az egységes Németország, akkor a kelet-német márkát egy az egybe váltották.
Egy az egybe. Hát ugye ez volt a nagy ígéret, hiszen Helmut Kohl, és ezt aztán nagyon csúnyán a fejére is olvasták többször, ugye az egyesülés időszakában, tehát amikor már látszódott az, hogy a világpolitikai konstelláció adott ahhoz, hogy a német egység létrejöjjön, hiszen mind Bush elnök, mind Gorbacsov elfogadták ezt a menetrendet, sőt, Margaret Thatcher és François Mitterrand is, ugye, akik nagyban egyetértettek abba, hogy annyira szeretik Németországot, hogy örülnek, a kettő van belőle.
Igen. Szóval részükről azért
volt egy kis fenntartás, de aztán, amikor megígérték, hogy majd akkor az euróval Németország gazdasági túlnövekedésére egy olyan békjót kötnek, ami talán mindenkinek jó lesz, ugye ez konkretizálódott a 92-es, 93-as Maastrichti szerződésben is, ugye, ami máig az Európai Unió alapító szerződése, akkor kialakulhatott ez a bizonyos folyamat, és akkor beszélt Helmut Kohl a virágzó tájakról, Blühende Landschaft, mondta ő Kelet-Németországról, ami hát évtizedekkel később, ha valaki most Kelet-Németországba jár, és én ezt előszeretettel teszem, mert emlékszem, hogy milyen volt a rendszerváltozás előtt, akkor ez voltaképpen meg is valósult. Pusztán a tempója ennek a változásnak, ugye ez volt az, ami nem felelt meg az illúzióknak és az elvárásoknak, ebből fakadt, és bizonyos értelemben fakad máig a frusztráció.
A frusztráció, de akkor miért van az, hogy a keleti meg a nyugati ország rész politikával kapcsolatos álláspontja annyira különbözik? Most itt arra utalok, hogy keleten az AfD, az Alternative für Németországnak, nyugaton meg a nyugati elit ezt nemhogy nem fogadja el, hanem egyenesen eltaszítja magától.
Hát ez egy érdekes, ugye a Németországgal való foglalkozás az nem a pártpolitikai kávézatszolvasás szintjén igazán érdekes, hanem amikor az ember belemegy azokba a történeti összefüggésekbe, amiknek végtelen érdekes elágazásai vannak. Ugye ha megnézzük azt, és egy katolikus rádióban fontos erről beszélni, mert mégiscsak egy civilizációs üzenetet akarunk közvetíteni. Tehát a katolikus Rajna-vidék és a protestáns Poroszország, mondom ezt luteránusként, ez mindig egy külön világ volt.
A parosz császárság keleten.
A katolikus grófságok, hercegségek a Rajna vidéken. Olyannyira, hogyha az ember még 30-40 évvel ezelőtt megnézte a politikai választási térképeket, akkor a katolikus Rajna vidék az mindig többségében CDU-s kereszténydemokrata választó volt, míg a protestáns többségű tartományok, az mindig inkább szociáldemokraták voltak.
De ha ez így van, akkor még érdekesebb az, és ez megint történelem, és nagyon messzi megyünk a mától, hogy miért a porosz császárság egyesítette annó Németországot 1871-ben talán?
Hát azért, mert ők tudták, ugye ott is érdekes dolog, és ennek már vallástörténeti összefüggései is vannak, hiszen a Hohenzollern ház az eredetileg református volt. és Poroszország viszont luteránus többségű volt, és akkor jött ez a bizonyos uniálás, ahol a császári ház rendelte el, illetve a porosz királyság, hogy akkor most ezt a két vallást összetoljuk, és így alakult ki ez az egységes protestáns egyház, és így sikerült az erőket egyesíteni. Most ez a vallásháborús összefüggésrendszer, ez ugye visszamegy a 30 éves háborúig.
1648-48.
Így van. Tehát amikor pont 5. Károly uralkodása alatt, ugye rájönnek arra, hogy a muzulmán veszély elleni fellépésnek a kulcsa az, ha a protestáns és a katolikus erők egyesülnek. Most ez most már még messzebbre mentünk
még messzebbre,
a múltba.
De azért a muzulmán visszajött egy pillanatra.
De az AfD-ről beszéljünk. Tehát az AfD az igazából egy nyugati alapítású párt, ami azt akarta voltaképpen kifejezésre juttatni, hogy Németországnak az euró bevezetése és mindaz, ami a Maastrichti szerződésből következik, ugye az előbb beszéltünk róla, az igazából olyan nagyon nem hasznos.
Németország mindig fizet, ez volt az EU története.
Igen. És ugye ezt öreg közgazdász professzorok kezdték el mondogatni, és erre csatlakozott rá az a keleti elégedetlen többség, ami mára valóban ugye a keleti tartományokban már helyel közel 35-40%-os közvéleménykutatási adatokat mutatnak. Ez nyugaton, ahogy mondtad szerkesztő úr, valamivel kevesebb, de már ott is bőven 20% fölött van. Tehát ugye az országos népszerűségi listán pedig azt kell mondani, hogy az AfD magasan vezet a kereszténydemokraták előtt, amiben benne van a kancellár népszerűtlensége, benne van a szociáldemokratákkal közösen kormányzó kereszténydemokratáknak a bénultsága. Tehát ebben nagyon sok minden benne van, és benne van nagyon sok minden olyan a keleti mentalitásból fakadó elégedetlenség és elvárás az állami beavatkozás iránt, vagy vágyakozás
az erős állam, az erős kéz iránt,
ami valóban attitűdszerűen az NDK-ból fakad, de nem csak onnan, hanem ebből a kelet-német attitűdből, aminek ott van a maradványa, vagy ott vannak a gyökerei a porosz világban.
Na de Németország mindig úgy szerepelt, mint a demokratikus államnak az egyik mintapéldája a II. Világháborút követően. Most, hogyha a nyugati rész elitje mélyen elutasítja azt a pártot, amelyiknek egyébként igen jelentős ma a támogatottsága, az kicsit a demokrácia deficitje?
Óvatosan kell ebben a dolgokkal.
Ezt gondoltam, bánni. Hogy ezt fogja mondani.
Igen. Ezt mondom, mert mi Magyarországról nagyon könnyen ítélkezünk. És most csak csendben mondom, hogy az, hogy az előző kormány idején az AfD elnöke olyan gyakran járt Budapesten, és oly nagy szeretettel fogadtuk, ez nem volt egy szerencsés gondolat több okból is. De az AfD az egy nagyon színes fejlődésben lévő párt, és mint minden fejlődésben lévő szervezet, ezért nagyon sok vadhajtása is van.
Tehát ilyen is, olyan is. Vállalható is, meg vállalhatatlan is.
Hogyne, tehát ott van még az egykori nyugati közgazdász professzorok nyoma és gazdasági érvelése. Ennek bizonyos leágazása maga Alice Weidel pártelnök is.
Tehát ő a mérsékelt, hát vagy, ő még vagy vállalható,
ő még,
vagy...
Ő még, a, ő még adott esetben egy vállalható politikát is képvisel. Na de hát sajnos ott vannak azok az erőteljes náci retorikát használó figurák, akik valóban szalonképtelenek és vállalhatatlanok, és valóban nem alaptalan, hogy őket alkotmányvédelmi megfigyelés alatt tartják. Tehát azt látni kell, hogy és különösen a keleti tartományokban, ott ez a társaság bizonyos értelemben kompromittálja azokat az AfD-seket is, akik egyébként egy nyilván erősen konzervatív, de azért mégiscsak egy mérsékelt politikát visznek.
és a hagyományosnak mondott pártok, azok jobb állapotban vannak? Ott vannak olyan vezetők, akikre azt mondjuk, hogy talán nem Adenauer nagyság, de mégis.
Hát ez a probléma, hogy van egy általános devalválódás a politikai elit szintjén. Tehát azok a karizmatikus, vagy legalábbis következetes személyiségek, mert azért Angela Merkel se lehetett már karizmatikusnak nevezni.
Hát rengetegen bírálják. És...
Hát igen, de igazság szerint Helmut Kohl se úgy indult, hogy egy fárosz lesz belőle. Ugye a történelmi helyzetek meg az adott pillanatok csinálták belőle azt.
Na de hát nem ez a dolog lényege, hogy az adott történelmi pillanatban megragadja,
persze,
meg tudja?
Persze. És akkor megvolt persze az adott parlamenti többség is hozzá. Na most ez az, ami most nincs. Tehát ez a felaprózódás és a pártstruktúrának az átalakulása, az gyakorlatilag a tartalmi szempontból azonos irányvonalt képviselő, vagy egymással összeegyeztethető irányvonalat képviselő pártok együttműködését, azt olyan értelemben lehetetlenné tette, hogy soha nincs meg a többség. Mert van egy olyan kényszerítő erő, amit ők maguk kényszerítenek magukra, ugye ez a bizonyos karantén, vagy üvegplafon, vagy...
Hogy AfD-t ne.
Vagy minek hívják, tűzfal, hogy az AfD-t azt mindenképpen el kell kerülni. Na most, hogyha az AfD-t, ami most már, mint mondtam, 35-40%-kal jelenik meg a palettán, azt mindenképpen elkerülik, akkor ennek az a következménye, hogy fűfa-virág koalíciót kell kössön egymással a másik oldalon, csak azért, hogy az úgynevezett nagybetűs fasiszta veszélyt elkerüljék.
Olyan is, aki vállalható, meg olyan is, aki vállalhatatlan. Na most hát, itt, hogy ki a vállalható, meg a vállalhatatlan, most ezt nem igen, fogjuk ez megoldani. Most,
igen, meg hogy mondjam, tehát a német alkotmányosság állapotát azt nem dolgunk nekünk innen Nagy Budapestről megítélni. A súlyos problémák vannak egyébként a baloldal múltjában is, és az pedig még aggasztóbb, hogyha megnézzük a fiatalkorú választók pártpreferenciáit, akkor ők bizony a radikális pártok iránt vonzódnak többségükben. Legyen az baloldali, vagy legyen az az AfD, mint jobboldali radikális mozgalom.
A magyar-német kapcsolatok? Minden prémium autógyár itt van Magyarországon. Azt mondták mindig az elmúlt években a hozzáértők, hogy a gazdasági kapcsolatok azok nagyon rendben vannak. Hogy állunk most?
Hát azt tudom mondani, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk.
Hát ez a mi bajunk magyaroknak, éppen, hát hogy pontosan, ők is sírnak.
Hát pontosan, és ennek számos összetevője van. Tehát most már eleget beszéltünk a politikai instabilitásról. Ugye a politikai instabilitás az mindig negatív hatással van a befektetői hangulatra és a gazdasági prosperitásra. A probléma az, hogy ehhez csatlakozott még a gazdasági? Nem csak az, hanem az orosz-ukrán háború. Mert a német és az európai gazdaság sikerének kulcsa az évszázadokon át azt lehet mondani, hogy a keletről érkező olcsó nyersanyag és a technológiai fejlettség együttállása volt. Na most ez megszűnt. A szimbolikus lépése ennek az északi áramlat felrobbantása volt, de ha megnézzük azt, hogy ugrott meg az energiaár Németországban az elmúlt években, és hogy ez milyen módon vezetett a német ipar elmeneküléséhez, akár keletre, akár az Egyesült Államokba, hogy az orosz, viszonylag olcsó orosz gázt és kőolajat, ami a német vegyipar számára döntő fontosságú volt, de hát a német energiaellátás számára is, azt miképpen kellett cseppfolyós földgázzal, vagy pedig Norvégiából behozott sokkal drágább
földgázzal,
olajjal pótolni. Ez ugye jelzi azt, hogy itt azért egy komoly csapás érte a német gazdaság.
Mindig meg szoktam kérdezni, de hát hogyha, ahogy mondja, évszázadokon keresztül ez a kapcsolat az orosz nyersanyag és a nyugat-európai vagy a német tudás, vagy stb. Akkor ezt a, ha sok évszázados, és működött, akkor ezt miért kellett fölrúgni? Vagy, hogy mondjam, rövid távon föl lehet rúgni, hosszú távon nem lehet fölrúgni. Mondta az egyik közgazdász, hogy az amerikai LNG gáz mindig drágább lesz Európában, mint Amerikában.
Hát ez biztos, hogy így van, és azért azt lássuk be, hogy a német gazdaság sikerének nem csak az önsorsrontás volt a gátja, hanem az is, hogy azért az Egyesült Államok már nagyon régen pontosan tudja, és éppen az első Trump kormányzat idején láttuk azt, hogy mennyire látja, amikor még nem is volt üzemben az északi áramlat, de Trump elnök már republikánus szenátorokat küldött a csatlakozási ponthoz Németországba, hogy tiltakozzanak ezzel.
Hogy állítsák le.
Hogy állítsák le, mert ugye ők pontosan tudják, hogy az európai és különösen a német gazdaság sikerének a kulcsa ez az olcsó energia volt. Na most szeretnék én is olyan illúziókban ringani, hogy a nyugat egysége az a transatlanti kapcsolatok minőségétől függ, de ugye kettőn áll a vásár. Tehát ugye ez itt azért lehet, hogy politikailag azonos táborban vagyunk, de gazdaságilag versenytársakról van szó. És ott az Egyesült Államok, amelyik hát ugye most már nyíltan vállalja, hogy Amerikát kell újra nagyját tenni, az akár még a német gazdaság holttestén is átgázol.
Ezt milyen szépen fogalmazta, ezt a holttestén is átgázol. És Magyarország meg Németország most hogy áll?
Hát ugye az a probléma, hogy a német autógyártásnak van egy, lehet, hogy van egy technológiai fölénye, de egyrészt van egy költségbeli
hátránya,
és ugyanakkor azt is látjuk, hogy a kínai autógyártás, különösen ami az elektromobilitást illeti, az és ami a minőséget illeti, az hát erősen felzárkózóban van. Nekem volt egy nagyon tanulságos beszélgetésem egy berni nagyköveti időszakomban egy nagy svájci vállalat vezetőjéből, amiről köztudott volt, hogy Kínában egy-egyben ellopják. Tehát nem licencet vesznek, hanem egész egyszerűen vesznek egy gépet, azt szétszedik, és legyártják, összerakják.
Klasszikus kínai stratégia.
Abszolút. És kérdeztem, hogy hát mégül is mit tesznek ők ez ellen? És ők azt mondták, semmit, mert ők úgy kalkulálnak, hogy majd ezekkel a fék vagy lemásolt gépekkel majd valamennyire megszedik magukat ezek a vállalkozók, rájönnek, hogy az eredeti jobb, és majd akkor azt fogják megvenni. A probléma csak az, hogy itt csúszott hiba a számításban.
Nem lett rosszabb a másolat.
Mert a másolat nem lett rosszabb, sőt, a technológiai fejlődés Kínában az most már a tervezés és a fejlesztés vonatkozásában is képes fölvenni a versenyt ezekkel az európai meg Egyesült Államok beli kutatóhelyekkel.
És akkor, hát most már ez a két percünk sincs rá körülbelül, de mégis, akkor hogyan alakul Magyarország, össze van kötve Németországgal? Akkor...
Hát nyilván vannak azért kitörési pontok, meg bár a magyar GDP-ben most konkrét számot nem tudok mondani, nyilván a német autógyárak jelentős hozzáadott értéket képviselnek. Ez egy közös európai feladat, hiszen ez nem egy magyar-német ügy. Ebben benne van az összes európai vállalat, tehát itt az európai versenyképességről beszélünk, és hogy visszakanyarodjunk a kelet-német választásokra, amik ugye a szeptember első hétvégéjén lesznek, két tartományban is. Ugye ez a nagy kérdés, tehát hogy lehet azt a fajta a versenyképességbe vetett hitet, a pozitív jövőbe vetett hitet úgy megőrizni, hogy ez nem feltétlenül egy protestpárt abszolút többségéhez vezet.
Az AfD azt mondja, hogy az orosz energiát újra be kell kapcsolni a német gazdaságban.
Persze, és hát ugye ez az egésznek a rákfenéje, mert hogy aztán hol kezdődik a gazdasági racionalitás az orosz energia behozatalával, és hol megy ez át egy partalan és indokolatlan orosz barátságba, ezt ugye nagyon nehéz megállapítani.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Prüle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatója volt, berlini nagykövet volt, technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!